Van itt nálam egy füzet, hát egy kis kiadvány. 1999. novemberében született. Ez az Amerikai Orvostársaság lapjának a magyarországi megfelelője. Nem tudom, hogy ez hány lap megjelenést ért meg, az a benyomásom, hogy nem túl sokat, mert például az elsőben olvasható egy ilyen cikk, radikális életmódváltoztatás segítségével a szív- és érrendszeri betegség visszafordítható. A szakma erre nem igazán reagált kedvezően, mert anyagi érdekei nem igazán támogatják ezt a bizonyos gyakorlatot. Tudnék, a társadalom biztosítása a kórházaknak, a társadalom biztosítása a kórházaknak a szívműtétekért komoly összegeket fizet. Az életmódváltoztatásért nem fizet. Mert ugye az nem a kórház érdeme, és nem is a kórház közegében valósul meg, tehát nem igazán éri meg a kórháznak. Az egyéni orvosi gyakorlat szintjén is jelentkezik ez a bizonyos anyagi természetű dolog, tudnilik. Ez a bizonyos Keldobi Esselstyn, akinek a könyvéből én majd itt idéznék néhányszor, egy fiatal kollégáját megkereste, aki látszólag érdeklődést tanúsított ez iránt, az új eljárás iránt, és azt mondta ez a fiatal orvos, hogy gondolod? Hát én évi 5 millió dollárt keresek. A nyitott szívműtétekért, a bypass műtétekért, a stentek felhelyezéséért, a különböző ballonos értágítások kapcsán ennyit fizet a társadalom biztosítás, és ez így összegezve nekem komoly bevételt jelent. Hogyha én most átállok az életmód változtatással történő szív- és érrendszeri problémák gyógyítására, akkor ebből nekem mi hasznom van? És van egy másik, ami az emberi tényezőnek egy másik oldalát teszi világossá. Nehezen változtatunk. Itt egy korábbi alkalommal jeleztem, hogy megjelent egy könyv, és én megpróbáltam elmélyedni benne. Az a címe, hogy hogyan szakítsunk a táplálkozás során kialakult függőségekkel. És nem a kávéról, és nem a csokoládéról, és nem az efféle ínyentségekről van szó, hanem például úgy általában az édességekről. Úgy általában a sajtról. A sajt fogyasztás opiátok termelésére, dopamin és endorfin termelésére sarkalja az agyat, magyarán kábítószerként hat, enyhe hatású kábítószerként, de annyira elég és ahhoz elég, hogy hozzászokást alakítson ki. Nem véletlenül írja Ellen White, hogy nem szabadna gyomorba kerülnie. És ugyan ilyen hatása van a húsnak. Ez egyik ilyen életmód tanácsadási alkalmon, azt mondta egy ember, bármit kérjek tőle, bármit, csak azt ne, hogy a húsról mondjon le. Hát azért, mert kialakult a hozzászokás, és olyan mély kötöttség, hogy azt mondja, hogy ő inkább meghal. És inkább legyen az életminősége rossz. De ő ezektől az ízektől, az ezzel együtt járó élvezetektől ő nem tud és nem akar megszabadulni. Nos, a szív- és érrendszeri betegség visszafordításának a kérdésköre azonban működőképes dolog. És van egy alapvető megközelítésbeli probléma itt a szakma és a tényleges gyógyulási folyamat között. Biológiai eredetű a probléma, és mechanikus úton akarja a hivatásos orvoslás ezt a kérdést kezelni. Talán a múltkor, amikor a cukorbetegségről esett szó, már érintettem ezt a példát, van a közel ismerőseim körében egy ember, aki egy ilyen szívműtét jellegű beavatkozáson esett át, felhelyeztek neki egy stentet, tehát egy ilyen kis cső darabkát, ami arra hivatott, hogy megnövelje az érvolument, és a vér szabadon áramolhasson. És 4 hónap elteltével, miután a füredi szívkórházban rehabilitálták, 4 hónap elteltével a stent belseje már eltömődött. És ugyanolyan anginás fájdalmak és panaszok kerítették hatalmukba, mint a konkrét betegség első diagnosztizálása alkalmával. Tehát a szív- és érrendszerű betegség visszafordítható, mégpedig vértelenül, ez lenne a mi gondolatmenetünk központi iránya, és nézzük akkor a részleteket. Becsületére váljon azoknak az orvosoknak, akik ilyen jellegű kísérleteket vagy vizsgálatokat folytattak, és ilyen jellegű kezdeményezéseket próbáltak sínre tenni. 1991-ben az arizonai Tucsonban egy konferenciát hoztak létre, aminek ez volt a címe, a szív-koszorúér betegség felszámolásának első nemzeti konferenciája. És zárójelben említeném, hogy első számú halálok a civilizált országokban, a nyugati kultúrán felnőtt és ennek megfelelő életformát követő országokban első számú halálok a szív- és érrendszeri betegségek együttese. Egy dr. Keldul Biesostin nevű orvos, az, aki az 52-es olimpián, tehát Helsinki-ben volt, az olimpián evezésből aranyérmes volt, tehát mindenképpen egy ilyen az átlag emberekből kilógó valaki, akiben van elszántság, van energia. Tehát ő volt az az ember, aki orvos lévén úgy gondolta, hogy méltatlan az emberhez az az állapot, amikor egy nyitott szívműtét után rehabilitálják, és a rehabilitáció sem teljes értékű, mert ugye itt felvágják a szedcsontot, ez porcos anyag, ezt összedrótozzák, ez nem forr össze rendesen, utána nem tud egy nagyobb csomagot megemelni, mindenféle baja lehet. Tehát az életminősége komoly mértékig leromlik, és ugyanakkor pedig a probléma újra kialakulásának a kockázata is állandóan Damoklesz kardjaként ott lóg felettük. Nem mondom, hogy a fejük felett, mert Damoklesz kardja a váll fölött lógott, csak mondanám. Ugye rángatózott ez az ember, és föltett egy kardot a válla fölé, hogy amikor rángatózik, akkor beleverje, és ezért leszokjon. Csak mondom, hogy olyan sok dolgot követünk így az általános mondások nyomvonalán. A másik egy Dean Ornish nevű valaki, ugye Keldul Biesostin itt a keleti parton, Chicago, illetve pontosabban Cleveland környékén egy ottani klinikán dolgozta ki ezt az eljárási módot, és tőle függetlenül a nyugati parton pedig egy Dean Ornish nevű valaki. Dean Ornish tevékenységéről a Döntő Bizonyíték című könyvben olvashatunk részletekben. És egy bizonyos William Castelli pedig megfogalmazta a lényeget az ő tevékenységüknek egy összegzett kijelentésében, a szívbetegség visszafordítható. Erről a szakma nem akart hallani mindezidáig, nem akart tudomást venni róla. Nézzük tovább. Az esett tanulmányok a következő tanulságokat hordozták. A Clevelandi Klinika, ugye a világ vezető szívsebészeti centruma, milyen adatokat, statisztikai adatokat összegzett. A sebészeti beavatkozások nem igazán váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, mert ismételt nyitott szívműtétekre került sor, és hát azért olyan túl nagy gyakorisággal a mellkast feltárni nem biztos, hogy állagmegőrző beavatkozás. Többszörös értágítás, stent beültetések, ballonos értágítás, a gyógyszeres kezelések ellenére is a férfiak impotensekké válnak, anginás rohamok nem maradnak el, a munkaképtelenség is megjelenik, és az életminőség radikális romlása jár az ilyen jellegű beavatkozások nyomán, és ezzel ki is fogynak a lehetőségekből. És most egy döntő mondat, ez se látszik, gondolom, vagy igen, az elfogyasztott, az látszik, mert nagyobb betűvel van. Az elfogyasztott tápláléktól függ, hogy kialakul-e a szívbetegség, vagy sem. Dean Ornish vizsgálata, amire ez a magyar nyelven is megjelent szakcikk utal, Dean Ornish vizsgálata arról tanúskodik, hogy a verőér betegség teljesen visszafejlődik radikális életmódváltoztatás hatására. Egy Joe Crow nevű orvos története áll ennek a könyvnek a középpontjában. Ez az, amikor a hóhért akasztják, erre utaltam talán a múltkor is. Ez egy szívsebész volt, még most is él, és saját magán is tapasztalt ezeket a bizonyos anginás rohamokat, és tudta, hogy ez mivel jár, és azt is tudta, hogy mivel jár, hogyha majd rajta is nyitott szívműtétet hajtanak végre. Karrierjének befellegzett, mert valószínűleg ilyen jellegű feladatokkal többé majd a kórház nem bízza meg, hát ülhet egy rendelőben és rendelgethet, mert hogy ilyen komoly igénybe vétellel együtt járó beavatkozást nem bíznak majd rá. Felkereste a kollégáját, ezt a Keldulbi Assistant, és mondta neki, hogy hallottam arról, hogy te életmódváltoztatással próbálod a szív- és érrendszeri problémákat orvosolni, hát itt vagyok most én. 2,5 éves radikális életmódváltoztatás eredményeképpen ennek az orvosnak az eldugult, vagy a jelentősen beszűkült koszorúere teljességgel átjárhatóvá vált. Olyanná, mintha soha nem alakult volna ki benne szűkület. Majd mutatom a képeket. Ez a bizonyos beavatkozás eltér a szakma gyakorlatától, mert ugye nem alkalmaz szívgyógyszereket, nem alkalmaz szívalvadékot, feloldó gyógyszereket sem, és költséges mechanikus módszereket sem. Voltak éppen, az előbb is érintettem és érzékeltettem, hogy itt a szakma tévúton jár, mert mechanikus úton próbálja kezelni azt, ami biológiai alapon fejlődött ki. A kulcs tehát a táplálkozásban van, a koszorér betegség megelőzhető, kialakulása megállítható, alattomos hatása visszafordítható, akkor, ha az ember a civilizációs étrenddel szakít. A koleszterint jóval a hagyományosan ajánlott érték alatt kell tartani, és kicsit számoljunk, miért még elalszotok. Ha valakinek már volt a birtokában ilyen laborlelet, ami mondjuk a szív állapotáról és az érben a vérben a koleszterin mennyiségéről tájékoztatott, akkor azt tudja, hogy nincsen megcsillagozva a HDL, a jó koleszterin érték, ha mondjuk férfiak esetében 1,2 millimol per liter környékén van, és nőknél egy kicsit magasabb, 1,3-1,4 millimol per liter értéknél. Ez a körülbelül a jónak elfogadott értékhatár. Az LDL vagy a rossz koleszterin értéke 2 körüli értéken tartandó, akkor nem okoz bajt. Ha ezt a 2-t összeadom, akkor ez 3,3 millimol per liter. Ehhez képest mit mond az összkoleszterin értékkel összefüggésben a laborlelet? 5,2 millimol per literes érték alatt nem csillagozzák meg. Tehát azt mondják, hogy 5,2 millimol per literes érték alatt jó. De ha én itt számításokat végzek, és azt mondom, hogy az 5,2-ből levonom mondjuk az 1,2-t, a HDL értéket, marad 4. Leegyszerűsítve a számítást, az én LDL értékem, a rossz koleszterin értékem ezek szerint 4 körül van, ami durva. És garantáltan ki fog fejlődni a szív-koszorér probléma. Akkor egészséges valakinek a vérkémiája ilyen szempontból, ha az összkoleszterin érték nem haladja meg a 3,5-3,6-os értéket. Ez az a felső határ, amit célba kell venni. A növényi étrenden lévő, viszonylag szegény életkörülmények között élő népeknél 2,33 és 3,9 millimol per literes érték között van az összkoleszterin érték, és azt mondják az angolok, hogy Angliában nincs egyetlen ilyen ember sem, akinek az összkoleszterin értéke mondjuk célba venné, vagy megközelíteni ezt az értéket, ugye ismerve, hogy a civilizált életformának ők, hát hogy is mondjam, élenjáró képviselői. Nézzük tovább. A program szabályait mindjárt a legelején, ezt csak azért, hogy ébren tartsak titeket, a múltkor is már elmondtam, semmi olyat nem ehetünk, aminek arca vagy anyja van. Tehát eleve az állatéletű termékek kizárandók. Nem fogyaszthatunk tejtermékeket, a tejtermékekben hihetetlen gazdagsággal található zsír. Semmi olajat nem vehetünk magunkhoz, már úgy értem, hogy ilyen kisajtolt formában. Ha egészségesek vagyunk, az olajos magvak nyilvánvaló módon ott lehetnek az étrendünkben, és ha egészségesek vagyunk, akkor az avokádó is. De ha betegek vagyunk, mondjuk egy ilyen Joe Crow nevű ember állapotához közelít a miénk, akkor az olajtartalmú vagy zsiradéktartalmú ételeket teljességgel mellőzni kell azért, hogy a szervezetünk oda nyúljon és onnan vegye el, ahol van. Szépen lassan, de biztosan ledolgozza majd, leszedi az érfalról, és nemi hormonok kialakítására fordítja, és sejtmembránok kialakítására fordítja, mert hogy külső forrás nincs, akkor kénytelen a belső forrásokhoz nyúlni. Mit szabad ennünk? Mert ugye mindjárt ezt kérdezik az emberek, hát akkor mit tegyünk? Bármilyen zöldségfélét, leveles zöldségeket, gyökereket, piros zöld, sárga, lila, narancsszínű zöldségeket, minden hüvelyest, babot, borsót, lencseféléket, teljes kiörlésű gabonaféléket, ha nem tartalmaz hozzáadott zsiradékot, manapság a boltokban kapható kenyerekben van zsír, azért, hogy ne száradjon be, hogy rugalmas maradjon. És a gyümölcsfélék is korlátlanul fogyaszthatók. Ez már talán jobban látszik, mert vastagítottam rajta. A betegség progressziója teljesen leáll és visszafejlődik. Minden egyes dia, vagy majd minden egyes dia végén egy ilyen összegző megalapítás azt súlykolná, hogy ez a dolog működik. Hát ennek a Joe Crow-nak a története itt jutott el a képmutatásig, de hát a kép nem látható, innen legalábbis lentről. A lényeg az, hogy ez az ember komoly koszorér szűkülettel küzdött. A bal koszorér leszálló ágának az alsó harmada teljesen beszűkült, ezt özvegycsinálónak nevezik. Ez is a szakma cinizmusa, már bocsánat. Mert ugye egy olyan szívterület elhalása forog kockán, ami hát a szív működése szempontjából jelentős területeket érint. Ez az ember rendszeresen végzett testmozgást, nem dohányzott, viszonylag alacsony volt az összkoleszterin értéke, 4,27 millimol per literes érték, és nem volt semmi olyan, amin ugye az általános felfogás jegyében és értelmében változtathatott volna. Mi legyen akkor vele? Hát ekkor kereste fel a kollégáját, és totálisan kiszűrték az étrendjéből mindazt, aminek arca vagy anyja van, mindazt, ami zsiradékot tartalmaz, az avokádó is tilalmi listára került, és az olajos magvak is, és két és fél év elteltével az első felvétel 1996. november 27-én készült, a másik 1999. július 22-én, és ez ugyanannak a koszorérnek a teljes átjárhatóságát mutatja az angiogrammon. Ha úgy táplálkozunk, hogy megmentsük a szívünket, ezzel a helytelen táplálkozás számos egyéb konzekvenciáitól is megszabadítjuk magunkat. Gutaütéstől, magas vérnyomástól, elhízástól, csontritkulástól, kettes típusú cukorbetegségtől, időskori szellemi leépüléstől, és hát ugye további táplálkozási faktorokkal összefüggésbe hozható egyéb betegségektől, impotenciától, emlő, prostata, vastagbél, végbél, méh és peszefészek ráktól. A jelenlegi orvosi gyakorlatra most azért nem térnék ki, ezt már érintettük, hogy gyógyszeresen illetőleg mechanikus megoldásokkal próbálják a problémát orvosolni. Mi hiányzik az orvosi hivatásból? Hát nem kritikának szánjuk, ez csak egy felsorolás, az egészségesebb életmód iránti érdeklődés. Nem érdekli őket. Engem is kifizettek nem egyszer, amikor ilyen nagyon halvány és szárnyaszegetten próbáltam valamit képviselni, hogy mi nem ezt tanultuk az egyetemen, paf. Magyarán te nem végeztél orvos egyetemet, akkor neked itt nincs szavazati jogod. Szóval ezzel elintézik az embert. Ugye a pénz, az egészségbiztosítás egy üzletág, ami hát megint csak nem elhanyagolható tényező, és ez, ami az emberi tényezővel és a páciensek oldaláról nagyon izgalmas tényező, az orvosok nem hiszik, hogy a páciensek hosszú távon képesek ennyire radikálisan megváltoztatni az életmódjukat, és van benne némi igazság. Na nézzük tovább. A betegség és a táplálkozás között kritikus kapcsolat áll fenn. A vietnámi háborúban elesett katonákat megvizsgálták, ezek 30 év alatti fiatalok voltak, és már kimutatható volt a szív koszorérem belül az elváltozás. Ugyanolyan életkorú, ugyancsak abban a háborúban elesett vietnámi katonák esetében nem volt ilyen kimutatható, mert ezek nagyon szegény körülmények között többnyire növényi táplálkozást folytató emberek voltak. Nem volt semmi némű jele annak, hogy náluk szív- és érrendszeri elváltozások vették volna kezdetüket. A szív-koszorér betegség esetén a legszembetűnőbb az összefüggés a helytelen táplálkozás és a kialakuló konzekvenciák között. A világnak azon a részén, ahol általában nagyon szegény körülmények között és többnyire növényi táplálkozást folytatva élnek az emberek, gyakorlatilag ilyen jellegű civilizációs betegségek nem fordulnak elő. Hogyan alakul ki a szív-koszorér betegség? Megjelenik a vérben a zsír, és ez ragadóssá teszi a vér elemeit, összecsapzódásra hajlamosítja. Az összecsapzódás pedig ugye az ér eltömítettségét vonja maga után. Hogyan próbál a szervezet a maga védekező és öngyógyító mechanizmusaival ezen segíteni? Kicsapja a zsiradékot az élfalra, és egy kötőszöveti fedéllel látja el, hogy a vér folyékony állapotban maradjon, a ragadósága ne uralkodjon el olyan mértékig, hogy eltömődéseket eredményezzen, viszont ez a kemény fedél és a mögötte megbújó zsiradék az érfal megvastagodásával és merevedésével jár. És minél több ilyen jellegű beavatkozásra kényszerül a szervezet az azonnali halál elkerülése érdekében, annál jobban beszkülnek az erek, és mondjuk a szív koszorai szempontjából ez igen kritikus. Azt mondják, hogy például amikor felfakad egy ilyen kötőszöveti fedél, mert ez sérülékeny, akkor az infarktust nem annyira annak a levált kis fedélnek az éreltömő hatása váltja ki, hanem hogy kibugyog a vérzsír a lezárt fedél mögül, és összecsapzódásra hajlamosítja a vér elemeit. És ez okoz eltömődéseket. Ha ez agyban történik, akkor 8 percünk van, hogy a vérrögöt eltávolítsák vagy feloldják. Ha a szív koszorérben, akkor 4 óránk van. Ha a test egyéb területein, akkor az azonnali életveszély ugyan nem jelenik meg, de kialakulhatnak trombózisok és kialakulhatnak egyéb nem kívánatos szövődmények. Itt van a kép, látjuk, hogy ez a hólyag maga az a bizonyos kötőszöveti fedéllel lezárt zsírmennyiség, nem tudom, van ebben még szufla, itt van a zsír, és itt van a hegessé váló plak. Ami innen hiányzik, az levált, és vándorol a véráramban, és bárhol elzáródást eredményezhet. Ennek a zsírnak nem szabad innen kijutni, hogyha ez átszakad, akkor a zsír is kijut, és hát az előbb említett mechanizmus indul be. Hogyan kereshetjük a gyógyulást? A célkitűzés növény alapú étrend segítségével az összkoleszterin értéket 3,89 millimol per érték alatt kell tartani. Ez jellemzi azokat a kultúrákat, ahol ez a betegség gyakorlatilag nem fordul elő. 9-10%-nyi növényi zsíradék az elfogadható vagy megengedett. Tejtermékek kiiktatandók, állati fehérjék fogyasztása, miután hozzájárul az érelmeszesedés kialakulásához, tehát minden olyan dolgot ki kell hagyni az étrendünkből, amelyről köztudott, hogy ilyen jellegű betegség kialakításában szerepet játszik. Olajhal, baromfi félék, kerülendők. Helyettük újra, hogy arra a kérdésre itt menet közben válaszoljak, hogy akkor mit tegyünk. Gabonafélék, hüvelyesek, zöldségfélék, gyümölcsök. Minden lehetséges támogatást meg kell adni a betegnek ugyanakkor lelki és fizikai vonatkozásban, mert ha az ember stressz hatás alatt nyög és fél a betegség következményeitől, meg a komplikációktól, akkor a stressz állapot késlelteti, vagy éppen leállítja a gyógyulási folyamatot. Tehát pszichés, lelki támogatásra is szükség van. Ez a Keldolbi Esselstyn, ez a Clevelandben tevékenykedő orvos órák hosszat beszélget a betegeivel. Magyarországon 2,5 perc jut egy betegre, hogyha megkeresi a körzeti orvost. Tehát lelki gondozói beszélgetés és lelki támogatás és szakmai tájékoztatás sem fér bele a 2,5 percbe. Nálunk a körzeti orvost utálják, mert nagyon sokat kell várni, mert ő elbeszélget a betegeivel. Igaz, hogy amikor szóltam neki a Kína tanulmányról, gőzesen volt. Odaadtam neki a Döntő Bizonyíték című könyvet, paraszolvencia jegyében, feleségemmel volt kint, mondom, építsünk egy jó kapcsolatot a helyi erőkkel. Hát az a benyomásom, hogy föltette a poltra, ha ugyan nem a sufniba vitte ki, mert hogy ugye nem a szakmai utat és gondolatokat képviselte. Nos, megjelenik itt ez a bizonyos Kína tanulmány. Colin Campbell a Kína tanulmány című munkájával a kínaiak összkoleszterin értékét is meghatározta, és 2,33-tól 3,89 millimol per literes értékhatárok közötti értékeket talált. És nem fordult elő ezeknél a kínaiaknál, akik többnyire rizsen élnek, és nagyon egyszerű növényi tápanyagokon, nem fordult elő szív- és érrendszeri probléma. Hogy mi a koleszterin, hát ezt kiki már tudja, egy olyan világban élünk, ahol ezek a dolgok már az általános ismeretek szintjén mindenki birtokában vannak. A koszúerek és artériákról is mindannyian jól tudjuk, hogy milyen feladatot és milyen szerepet látnak el. Itt az előbb említett gondolatmenet olvasható ismét, hogy hogyan alakul ki a plakka, a hegszövet, és hogyan záródik el az artéria, és amikor megnyílik a kötőszöveti fedél, akkor milyen konzekvenciákkal kell számolni. A legtöbb infarktus úgy alakul ki, hogy egy fiatalabb zsíros plak külső rétege vagy sapkája megreped, és szivárogni kezd a koszorúér felé, belseje felé az a bizonyos zsíradék. Erre is hivatkoztam az előzőekben. Próbálom lerövidíteni a mondani valómat, hogy a gondolatiság átmenjen, de időben spóroljunk. Máshol is bekövetkezhet ilyen jellegű elváltozás hol? Agyi artériák. Az eredmény agyvérzés. Nyaki verőerek. Szívroham. Ugye az agy vérellátása itt a két karotisz eltömítettségétől, vagy éppen átjárhatóságától függ. Szívrohamot idézhet elő. A szív koszorúerek angina pectoris kialakulásával társulnak. Aneurizmákkal, tudjátok, értágulattal, ami, hogyha meghasad, akkor azonnali elvérzést eredményezhet, főleg, hogyha nagyobb volumenű aortáról van szó, vagy verőérről. Veseartériák. járáskor jelentkező lábszárgörcsök is megjelenhetnek, hogyha mondjuk a vérellátás annak az adott területnek nem normális. Gangréna, üszkösödés lép fel, hogyha ez az elzáródás tartós és komoly, és az a terület nem kap vérellátást, ott beáll egyfajta pangás, és ennek nyomán üszkösödés. A hagyományos kardiológia mechanikus megoldásokat kínál, beszéltünk róla, a tünetek enyhítését célozzák, az eredmények idővel elenyésznek. Ehhez képest jobb módszer, ha a betegség kiváltó okát vesszük célba, megszüntetjük a zsíros anyagok utánpótlását, és növényi alapú táplálkozási programot alakítunk ki. 2,07 millimol per literes LDL érték a célba veendő, és a 3,89 millimol per literes összkoleszterin érték. Akkor se zsír, se koleszterin nem fog lerakódni. Tehát a táplálkozás és a szívbetegség kapcsolata nem olyan könnyen tetten érhető, mert évtizedekig is eltarthat, amíg a betegség klinikai tünetei megjelennek. Aztán sokszor az emberek, akár a szakma is elvész a részletekben, és elsiklanak a nyilvánvaló megoldás felett. A felismerés, ami az eddigiek hátterén így kirajzolódott a következő, az étrend zsírtartalmának csökkentésével meg lehet állítani a szív-koszorúér betegség progresszióját. Sőt, vissza is lehet fordítani. Itt Magyarországon, magyar fordításban, a szakma képviseletében jelent meg radikális életmódváltoztatás a szív-koszorúér betegség visszafordítására. A mértéktartás az egy furcsa dolog, és összefügg az előbb elhangzott áhítattal. Sokan azt mondják, hogy ha én csökkentem a rosszat, akkor ezzel jót teszek. Az előbb mondottak azt a gondolatot képviselték volna, hogy ami rossz, ami kártékony, ami ártalmamra van, azt ki kell iktatni. Abból a kevés sem elfogadható. És a jóból pedig mértéktartóan. A zsírszegény diétára fogott nők körében például nem igazán találtak kiugró, kimagasló eredményeket, mert ugye a zsír utánpótlásról, még ha kisebb mennyiségben is, gondoskodtak. Mi a megoldás? Növényi alapú táplálkozás. És itt szeretném elmondani azt, hogy ha esetleg kérdésként elhangzana, hogy mi van a hidegen sajtolt olajokkal. Nyilván jobbak, mint a melegen sajtolt olajok. De miért nem vesszük magunkhoz tápegész formájában, magvak formájában mindazt, ami zsiradékot tartalmaz, ha amúgy egészségesek vagyunk? Ha betegek vagyunk, akkor azért, hogy a regresszió, ennek a nem kívánatos folyamatnak a visszafordulása bekövetkezzen, ezért ki kell iktatni mindazt, ami zsiradékot hordoz. Ugyanakkor, hogyha én tápegész formájában veszem magamhoz, olajos magvak formájában veszem magamhoz a zsírokat tartalmaz anyagot, akkor további jótéteményekkel is számolhatok. Az avasodást gátló anyagok ott vannak a magban. És nem kell attól tartanom, hogy majd hát az avasodással együtt járó kedvezőtlen következmények megjelennek nálam is. Nem tudok sokat enni az olajos magvakból. Tehát eleve rákényszerítem magam közvetett módon arra, hogy ne egyek sokat. Mert ugye, amikor én zsírban sült krumplit eszek, hát az tocsog, nem? Ereve finomított, hidrogénezett, melegen sajtolt olajat használok, ezt tovább hevítem. Aztán spórolok, mert félreteszem, leszűröm belőle azt az accot, ami a panír, vagy nem tudom, minek a formájában ott maradt, újra hevítem, és ki tudja még hányszor, ha megy az ember a McDonald's-ba, akkor igaz, hogy ott keverő rendszer működik, de ugyanaz az olaj, csak utána töltenek. Szóval hihetetlen sok károkozásnak tesszük ki magunkat, és aztán így megjelenik ennek az életformának az eredményeképpen megannyi káros szövődmény és következmény is. Pápua Új-Guinea őslakói erős dohányosok, ezért rengeteg a tüdőbetegség, de szív-koszorúér betegség nem fordul elő. Azért, mert az étrendjük megvédi őket a szív- és érrendszeri problémák kialakulásától. 19 féle édes burgonyából válogathatnak, hogy az étrendjüket hát ízletessé tegyék. Szóval néha az ember arra gondol, hogy a szegénység életminőséget megőrző és fenntartó állapot. Mondják is, hogy a háború alatt nagyon kevés volt a krónikus betegség. Nem volt például a stressz helyzet ellenére, nem volt túlzottan gyakori előfordulása a gyomor fekélynek sem. Tehát valahol a táplálkozásunk, az életmódunk az eféle gyakorisággal előforduló betegségek kiváltásában is szerepet játszik. Itt egy nagyon komoly és érdekes dologra kellene kitérnünk, csak nem tudom, hogy van-e elég időnk rá. Ez a bizonyos endotelium, ez egy belső bélés, és ezek a bizonyos az érfal belsejében, a bélfal belsejében, a különböző szervek belsejében egyfajta védő réteget alkotó hártya, ez a bizonyos endotelium, többek között nitrogénoxidot állít elő. A nitrogénoxidnak értágító hatása van. Tehát az értónus fenntartásában játszik szerepet, az erek egészséges működésében, és értágító. Ha elegendő van belőle, akkor a véráramlás akadálytalan. Kiküszöböli a véredények és a vérsejtek magas lipid szintnek köszönhető tapadósságát is. Viszont azt mondja ez a bizonyos dr. Vogel, utolsó sor, akár egyetlen étkezés is károsíthatja az endoteliumot. Magyarán megakadályozza pozitív hatásának a kifejtésében. Nézzük, mit csinál. A zsír miként befolyásolja az endotel sejtek nitrogénoxid termelését. A leszállított koleszterin szint a véredények elernyedését váltja ki, ami viszont növeli a vérben a nitrogén monoxid mennyiségét és hatékonyságát. Az artériák további ellazulását okozza a zöldségfélékből a szervezetbe jutó arginin, még mielőtt a vér koleszterin szintje lecsökkenne. Tehát az értágítás már bekövetkezik, hogyha az endotel réteg ki tudja fejteni a maga pozitív hatását. A vörös vérsejtek oszlatapadásra való hajlamának csökkenése viszont javítja a szívizom vérellátását. Kérdezné valaki, nem elég a koleszterin szint gyógyszeres csökkentése? A következő volt az ezzel összefüggő vizsgálat eredménye. Az artériás plakkok gyulladása a gyógyszerezés ellenére sem szűnt meg. A betegség haladt előre is, mert továbbra is mérgező ételeket fogyasztottak. A pácienseknél megvizsgálták a magas érzékenységű proteint. A szív koszorúja gyulladása esetén ez felszaporodik, és előre jelzi, hogy majd nem sokára szívrohammal kell számolni. És ennek a bizonyos magas érzékenységű C-reaktív proteinnek a szintje növényi alapú étrenden 3-4 hét alatt normalizálódik, és nem kell attól tartani, hogy majd problémákat alakít ki. A növényi alapú étrend helyreállítja a szervezetünk saját képességét, hogy ellenálljon az érbetegségnek, sőt, hogy visszafordítsa. Jótékonyan hat a növény alapú étrend a nitrogénoxidot előállító endotel sejtekre, ellazítja az erek izomzatát, megnöveli azoknak a szerveknek a véráramlását, amelyeknek több vérre van szüksége többek között az agynak, megelőzi a fehérvérsejtek és vérlemezkék tapadósá válását, és gátolja a plakkok kialakulását. Nem engedi, hogy az ereg sima izomszövete belenőjön a plakkokba, láttuk az ábrán, és a már kialakult plakkok visszafejlődésében, fejlesztésében is szerepet játszik. Még ezt nézzük meg, azután néhány összefoglaló megjegyzés, és talán akkor ezzel le is zárhatnánk. A nitrogén-oxid előállításának fontos eleme egy L-arginin nevű anyag. Növényi táplálékokban nagy mennyiségben található, hüvelyesekben, bakfélékben, szójában, diófélékben. A nitrogén-oxid szintetizáló enzimért a normál fehérje anyagcsere során keletkezett anyag, az aszimmetrikus dimetil-arginin is verseng, és ez a jó L-arginint kiszorítja, ez pedig nitrogénoxidot szintetizálna, és így a nitrogénoxid, ez a bizonyos értágító anyagképzés zavart szenved. De nem menjünk el a részletekben szerintem, ugyancsak áll az ajánlatom, hogy aki a részletekre és a szakmai háttérre kíváncsi, nagyon szívesen odaadom ezt a diasorozatot neki, mélyedjen el, próbálja feldolgozni a maga életvitelével összefüggésben mindazt, ami ebben található. Nézzük akkor összegzett formában, mi mindenre jutottunk. A szívizom vérellátása koszorú ereken keresztül megjavul. Az erek mérhetően kitágulnak, a koleszterin szint csökkenése növeli az endotelium nitrogénoxid termelő kapacitását, a vörös vérsejtek membrán vastagsága csökken, átjárhatóbbak, könnyebben veszik fel az oxigént, és könnyebben tudják leadni, miközben a szívizmon keresztül viszik. A növény alapú táplálkozással sikerült minden egyes érszövetet károsító élelmiszer fogyasztását kiiktatni. Helyreállt az endotelium ellenálló képessége és épsége, a plakkok védőborítást kaptak, amelyek nem repednek meg, és nem indul meg a véralvadási folyamat. Az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériumának az ajánlása csak azért került ide, mert a szakma nem ezt az utat járja be, és nem ezzel összefüggő gyakorlati utakat ajánl. Ha valaki az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériumának az ajánlása szerint él, lassan, de biztosan ez a bizonyos szív- és érrendszeri probléma ki fog alakulni. Mert hogy nem a probléma lényege felől közelít, hanem statisztikai adatokat próbál a gyakorlat síkján érvényesíteni. Ez a Colin T. Campbell, aki a Kína tanulmány megfogalmazásában játszott döntő szerepet, az alábbiakat mondja. A legegészségesebb étrend a különféle növények gyökeréből, szárából, magjából, virágjából, gyümölcséből és leveléből áll. Nem az orvos felelős az egészségemért, hanem én saját magam. És itt valamit szeretnék, amit még így a saját szavaimmal elmondani. Veszprémben egy érdekes esetre került sor. A rendőrségen magas beosztásban dolgozó valaki megkereste a mi egyik ismerősünket, és segítséget kért, hogy olyan 11-12 millimol per literes értéken van az összkoleszterin szintje, ami időzített bombának minősül. Életmód változtatás hatására 3 alá esett az összkoleszterin értéke. Azt gondolta, hogy ő gyógyult. És hazafelé menett, amikor a vizsgálattól hazafelé tartott, bedobott egy grill csirkét. Rosszul lett, megvizsgálták a vérzsír mennyiséget, egy grillcsirkétől 8 fölé ugrott az összkoleszterin érték. Tudjuk, hogy a csillagozott kis adat 5-2-ben jelöli meg a felső érték határt, amiről az előbb bebizonyosodott, hogy nem igazán az egészségünket szolgálja. 3,89 millimol per literes értékben jelölik meg a vállalható, szövődményekkel nem járó felső érték határt. Tehát, hogyha én átálltam egy helyes életmódra, akkor annak elkötelezettjévé kell lennem. és ha visszatérek a régi, rossz, helytelen gyakorlathoz, számolnom kell azzal, hogy a probléma újra kialakul, mégpedig bejáratott utak vannak. Ha én kialakítottam egy helytelen életmóddal egy betegséget, vagy egy betegségre való hajlamom, az átlaghoz képest is magasabb szinten áll, mert hogy nem értem egészségesen, akkor egyetlen visszaesés, és újraindítja az egész hibás gyakorlatot minden káros következményével együtt. Bizonyára mindenkinek van némi alapismerete arról, hogy hogyan születnek a döntéseink. Amikor én döntést hozok, akkor egy idegingerlet közvetítő anyag jelenik meg a szinapszisban, és ez a vegyi anyag a szinapszisban való jelenléte viszi át az ingerletet. Minél gyakrabban hozok egy bizonyos irányú döntést, az annak megfelelő vegyi anyag annál nagyobb mennyiségben szaporodik fel az ideg végződések találkozási pontjánál. Mi történik akkor, hogyha én egy ellentétes irányú döntést hozok? Egy másfajta idegingerlet közvetítő anyag fog megjelenni, és ez átmenetileg, amíg fenntartom ezt a döntésemet, felülírja a korábban ott megjelenő és nagymértékben elszaporodó idegingerlet közvetítő hatását. És amíg én a helyes irányú döntések mellett kitartok, ez a bizonyos állapot fennmarad, a korábbi idegingerlet közvetítő anyag hatástalan. Meddig? Az első visszaesésig. Amikor én megint azt a régi szokásomat próbálom egyetlen visszaesés erejéig érvényesíteni, újra éled a maga elementális erejével az egész korábbi folyamat. És ezért jelent meg a 8-as összkoleszterin érték ennek a bizonyos embernek a vizsgálatakor, mert egy visszaesés is újra éleszti a hibás folyamatot. Tehát aki egyszer úgy gondolta, hogy a fejében ezt eldöntötte, és ezután nem fog egészségtelenül élni, minden pozitív, jótékony hatással számolhat. Meddig? Az első visszaesésig. Akkor újra indul a rendszer. Megint kell egy motiváció. Ha jó, beijedtem, hogy jaj, most mi lesz velem, megláttam a labor eredményt, akkor ez is lehet motiváció. De úgy vagyunk ezzel, ahogy anyámnak egy régi kis versikéje, nem tudom, ezzel altatott-e vagy sem, fogalmam sincs, azt mesélte nekem, hogy tudod-e, kisfiam, hogy mit csinál a vonat, amikor megy föl a hegyre. Azt mondja, hogy Jézus segíts, Jézus segíts. Mit csinál, amikor lefelé megy? Ha segít is, ha nem is, leérek én magam is. Hát ilyenek vagyunk. Szóval amikor jól megy a dolgunk, amikor nem érezzük a betegség tüneteit, akkor azt hiszük, hogy már egészségesek vagyunk, és ennek megfelelően kezdünk felszabadult szívvel rosszalkodni. A hatás nem marad el. Egyetlen visszaesés is kártékony következményekkel jár. Ezt nem elrettentésnek szántam, hanem csak baráti, szeretetből fakadó figyelmeztetésnek. Hogyan kezdjünk hozzá? Az alapvető üzenet: növényi alapú táplálkozást, esetleg, hogyha orvos is ott van a képben, és az én állapotom mondjuk brutálisan rossz, akkor átmeneti jelleggel koleszterin csökkentő gyógyszerek is megjelenhetnek a képben ideig, óráig. De 3,89 millimol per literes érték alatt kell tartani az összkoleszterint, és 2,1 millimol per liter érték alatt az LDL vagy a rossz koleszterin szintet. Nem kell számolni a szívbetegség progressziójával, a betegség visszafordítható, de újra hangsúlyoznám, a teljes elkötelezettségre szükség van. Egy kevés biztosan nem árt, nem működik. A legcsekélyebb mennyiség is árthat, annak a bizonyos Robert Fogelnek a szavait idézném, egyetlen helytelen étkezés is károsítja az endoteliumot, azaz nem termel nitrogénmonoxidot, nem lesz érlazító és értágító hatása, stb. Megjelennek a nem kívánatos következmények, akár anginás fájdalmak is. Alkalomszerű kihágások tehát nem képzelhetők el, ha tartós és teljes értékű javulást tűztem célul. A legcsekélyebb kihágások is tönkretehetik az eredményeket, egy visszaesés is. Milyen táplálékokat kell kerülni? Minden olyat, aminek arca vagy anyja van, tejtermékeket, olajokat, finomított gabonaféléket, dióféléket. Ajánló táplálékok. Zöldségfélék, hüvelyesek, teljes gabonafélék, gyümölcsök, víz. Ugye az italokat én nem hangsúlyoznám, mert az egyetlen valamire való ital az a víz. És akkor jönnek az aggódással társítható kérdések. Képes leszek-e megváltozni? Ez mondjuk az egészséges életmód képviselőjétől nem megkérdezhető kérdés, mert ezt kinek-kinek magátonnak kell eldönteni. Elegendő zsírhoz és fehérjehez jutok-e? Egy felnőtt embernél a szervezet gondoskodik a fehérje utánpótlásról, mégpedig úgy, hogy nem engedi megszabadulni az embert a szervezet belső részében felszabaduló és ürítésre szánt fehérjétől. A vastagbél leszálló ágában ezek visszanyerhetők. Amikor kopik a hajunk, hámlik a bőrünk, ez fehérjevesztesség. De nem olyan mértékű, hogy nekem most rántott húson kellene élnem, hogy ezeket majd pótoljam. Veszélyes az alacsony koleszterin szint? Az alacsony nem. A magas igen. Marad-e elég erőm, energiám? Az energia szénhidrátokból származik, és nem zsírból. Ha zsírból nyerem, vagy fehérjeféléből, nagyon bonyolult emésztési és anyagcsere mechanizmusokon megy keresztül, hogy abból energia legyen, nem kívánatos melléktermékek egész sorával kell számolnom ilyen esetben. Nem a génjeim határozzák meg, hogy kialakul-e nálam az anyagcsere zavar? A Kína tanulmány ismerőinek mondanám, és mindenki másnak, hogy a gének és a környezeti ártalmak nem felelősek egy betegség kiváltásáért. Olyanok ezek, mint az ismétlő puskába betöltött töltények. Ha nem piszkálom az elsütő billentyűt, nem fog elsülni. Életmóddal, táplálkozással piszkálom. És el fog sülni még a kapanyél is ebben az esetben. Tehát, hogyha az életmódommal, a meglévő hajlam birtokában én nem élek értelmesen az egészség szabálynak megfelelően, ki fog alakulni. Mert vannak emberek, akik genetikai nem hajlamosak, és úgymond mindent megengedhetnek maguknak, nem igaz különben, de egy olyan társadalomban és egy olyan generációban, ahol óriási mértékben van jelen stressz, ahol nagyon komolyak a környezeti ártalmak, ott az embernek komolyabban oda kell figyelni arra, hogy mit teszik, hogyan él, mert ott van a puskában a töltény. Miért ne fogyasszunk szívbarát zsiradékokat? Az egyszeresen telítetlen olajok ártalmasak, emelik a vércukor és a trigliceride szintet. És újra ennek a bizonyos Fogelnek a szavait hadd idézzem, már egyetlen helytelen étkezés is képes súlyos károsodást kiváltani. Hát ez a parainézis legyen az utolsó mondat, és akkor mindenkinek jó kirándulást kívánnánk. Ezzel én a magam részéről befejezném. Még van egy-két dia, amit meg lehetne nézni, meg részleteiben át lehetne gondolni, de merem remélni, hogy mindaz, ami mondjuk így első hallásra befogadható és feldolgozható, az talán elhangzott. Újra felajánlanám, hogyha valakinek ez az ismeretanyag kell, ide lepakolja a kis cédulán az e-mail címét, és átküldöm. Köszönöm akkor a figyelmet, türelmet.